A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, azokat az igéket, amelyeket erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Bírák könyvének 21. fejezetében a 25. verset, valamint Sámuel könyvének első könyvének 8. fejezetéből az első 22 verset. Maradjunk ülve, mert egy hosszú ige szakaszt fogok felolvasni. Hallgassuk meg ezt hittel és figyelemmel. A Bírák könyvéből így hangzik az ige: abban az időben nem volt király Izraelben. Mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Sámuel könyvéből pedig: amikor megöregedett Sámuel, a fiait tette Izrael bírájává. Első szülött fiának Jóél volt a neve, a másodiknak Abijá. Beérsebában bíráskodtak. Fiai azonban nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték, megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot. Összegyűltek azért Izrael vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. Ezt mondták neki: te már megöregedtél, fiait pedig nem a te utadon járnak. Tégy valakit királyunká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél szokás. Sámuel azonban rosszal ott, ahogy ezt mondták: adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk. És imádkozott Sámuel az Úrhoz. Az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek: hallgassa nép szavára mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk. Veled is ugyanúgy cselekszenek, ahogyan velem cselekedtek, mióta kihoztam őket Egyiptomból, mindmáig elhagytak és más isteneknek szolgáltak. Hallgass tehát a szavukra, de szigorúan figyelmeztesd őket, és mondd meg nekik, hogy mi lesz a király joga, aki uralkodni fog felettük. Ekkor Sámuel elmondta az Úr minden szavát a népnek, amely királyt kért tőle. Ez lesz a királynak a joga, mondta, aki uralkodni fog fölöttetek. Fiaitokat elveszi, harci kocsijához meg lovasaihoz osztja be őket, és futnak harci kocsija előtt. Parancsnokokká teszi őket 1000 ember felett, és parancsnokokká 50 ember felett. Velük szántatja szántóföldjét, és velük végezteti aratását, velük készíteti hadi fölszerelését és a harci kocsik fölszerelését. Leányaitokat meg elviszi kenőcskészítőknek, szakácsnőknek és sütőnőknek. Legjobb szántóföldjeiteket, szőlőiteket és olajfa kertjeiteket elveszi és hivatalnokainak adja. Vetéseitekből és szőlőitekből tizedet szed, és udvari embereinek meg hivatalnokainak adja. Szolgáitokat és szolgálóitokat, legszebb ifjaitokat, még a szamaraitokat is elveszi, és a maga munkáját végezteti velük. Nyájaitokból tizedet szed, ti pedig a szolgái lesztek. Akkor majd panaszkodtok királyotok miatt, akit magatoknak választottatok, de akkor már nem válaszol az Úr. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, hanem ezt mondták neki: mégis legyen királyunk, olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. Királyunk bíráskodjék fölöttünk, ő vonuljon előttünk és vezesse harcainkat. Sámuel végighallgatta a nép beszédét, és elmondta az Úrnak. Az Úr pedig így felelt Sámuelnek: hallgass a szavukra, és válasz nekik királyt. Sámuel ezt mondta az izraeli férfiaknak: menjen mindenki a maga városába. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, ahogy a múltkor említettem, egy sorozatba kezdünk, ettől a mai naptól kezdve. Az elkövetkezendő időszakban betekintést nyerhetünk a királyok korába, Izraelben. Azonban ahhoz, hogy teljes képet kaphassunk, még korábbra kell visszatekintenünk, mert a királyok korát megelőzte a bírák kora. Ebben az időszakban törzs szövetség volt Izraelben. A honfoglalást követően a 12 törzs, ahogy itt láthatjuk, hát annyira a fényviszonyok nem jók, de talán segítenek itt a tájékozódásban, hogy direkt bejelöltem a 12 törzsnek a helyét. A honfoglalást követően ez a 12 törzs helyezkedett el Kánaán földjén, azokon a területeken, amelyek ott villognak. Itt lehet látni, hogy északnyugaton Áser, aztán tőle keletebbre Naftáli, utána Zebulon, aztán Issakár, Manassé törzsének volt nyugati és volt keleti, aztán volt Efraim törzse, tőle délre Dán törzse, Benyámintól keletre Gád törzse, Gádtól délre Ruben törzse, és aztán a Holt-tengertől nyugatra pedig Júda és Simeon törzse. Így helyezkedtek el tehát Kánaán földjén ez a 12 törzs. Izrael történelmének minden időszakában találkozhatunk bírákkal. Nem csak a bírák könyve foglalkozik egyébként bírákkal. Nyilván nem sorolom fel az összes bírákkal kapcsolatos ige szakaszt, de érdemes Mózes könyvéből Isten parancsát felidézni. Ezt olvashatjuk Mózes 5. könyvének az első fejezetében. Jelöljetek ki törzsenként bölcs, értelmes és tapasztalt embereket, és én elöljáróitokká teszem őket. Fogtam tehát törzseitek főembereit, a bölcs és tapasztalt embereket, és előjáróitokká tettem őket, ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké, tizedesekké és felügyelőkké minden törzsben. Bíráitoknak pedig ezt parancsoltam abban az időben. Hallgassátok meg testvéreiteket, és igazságosan ítélkezzetek mindenkinek az ügyében, akár testvérével, akár jövevénnyel van dolga. Ne legyetek személyválogatók az ítélkezésben. A kicsit épp úgy hallgassátok meg, mint a nagyot. Embertől ne tartsatok, mert az ítélet Isten ügye. Ami pedig nektek túl nehéz, azt hozzátok hozzám, és én meghallgatom azt. De olvashatunk ilyen bírákról még szintén Mózes 5. könyvében, a 16. fejezetben, aztán Ézsaiás próféta könyvében, a 3. fejezetben, Mikeás próféta könyvének 4. fejezetében. Azonban volt egy korszak, amelyben különös jelentőségre tettek szert József halálától a királyság felállításáig, tehát ez József halálát Krisztus előtt 1358-ra datálják, és ugye az első király Saul volt, Saul a trónt Krisztus előtt 1047-ben foglalta el, Tehát Józsué halálától a királyság felállításáig volt a bírák kora. Ez az időszak tehát bő 300 év volt. A bírák koráról így ír a Biblia, érdemes megnézni egyébként, hogy mit is olvashatunk a bírákról, hogyan parancsolta, rendelte el az Úr. A második fejezetben, a 16.-18. versében olvashatunk róluk. Akkor bírákat támasztott az Úr, és azok megszabadították őket szorongatóik kezéből, mármint Izrael népét. Mert amikor az Úr bírákat támasztott nekik, maga az Úr volt a bíróval, és megszabadította őket ellenségeik kezéből, amíg az a bíró élt. Megkönnyörült rajtuk az Úr, amikor panaszkodtak nyomorgatóik és sanyargatóik miatt. A bírák korá tehát mindenek előtt az jellemzi, hogy a laza kapcsolatban álló izraeli törzsek folyamatosan kivoltak téve a közöttük és körülöttük élő idegen népek sokirányú befolyásának, és nem egyszer fegyveres támadásának is. Isten a bírákat használta fel arra, hogy a népét a megsemmisüléstől, vagy a pogány környezetbe való beolvadástól megmentse. A bírák korában 12 bíráról tudunk. Itt, ahogy láthatjuk a jobb oldalon, most nem sorolom föl, de 6 kis bíra volt, és 6 nagy bíra volt, és őket használta Isten fel, hogy igazságot szolgáltassanak peres ügyekben, bölcs döntéseket hozzanak a törzsek életében, és Isten akaratát és Isten szándékát érvényesítsék, közvetítsék a nép életében. És hát nem rontottam el a szám, ott Sámsonnal bezárólag ugye 12 bíra volt tehát, de ide sorolandó még Éli is, aki egyébként főpap volt, és ide sorolandó még Sámuel is, aki vándorbíra volt, és ő már a törzsek között vándorolt, és járta végig Rámába, valósi volt egyébként Sámuel, az volt az otthona, és mindig Rámából ment el, látogatta meg a törzs szövetségeket, illetve, hogyha kellett, akkor hozott meg különböző döntéseket. Tehát Sámuel, ő vándorbíra volt. Sok esetben még ezek a bírák is egyébként hűtlenek voltak Istenhez, elhagyták az Urat, lelki paráznákká lettek, és nem minden esetben töltötték be azt a feladatukat, amivel Isten megbízta őket. Hát gondoljunk csak Sámsonra, egy nagyon jó példa. Sámson, aki talán gyermekkoráról vagy más alkalomról tudhatunk néhány információt róla, ő volt az, akinek a hajában volt az ereje, és Sámson volt az, aki Delilát vette feleségül, és Delila volt az, aki idegen népből való asszony volt. És aztán tudjuk a Szentírásból, tudjuk a bírák könyvéből, hogy elfordították, elhajlították Sámsonnak, mint bírának a szívét, illetve hát Delila elhajlította, és hát ez is lett a veszte ennek az embernek. De hát kiemelhetjük Gedeont is, akire olyan jó szívvel emlékezhetünk, hiszen nagyon pozitív történések voltak vele kapcsolatban, de hát ő is elfordult az Úrtól, és volt egy nagyon nehéz időszak egyébként az életében, amikor saját magának tulajdonította azt a dicsőséget, ami egyébként Istent illette volna. Szóval nem minden bíra volt a helyén, és nem minden bíra töltötte be tehát azt a feladatát, amivel Isten megbízta őket. Azt azonban majdnem kivétel nélkül elmondhatjuk, hogy egy-egy bíra halála után Izrael fiai azt tették, amit rossznak lát az Úr. Majdnem kivétel nélkül. Izrael lelki állapota hullámzó volt, hol hegyeket, hol völgyeket járt meg, hullámzó volt az Istennel való kapcsolata is, és nem csak a lelki állapota, hanem az ország stabilitása is veszélybe került, hiszen folyamatos hadban voltak a környező népekkel, hadviselés volt az országban, folyamatosan háborúzniuk kellett a szomszédos országokkal. Gondoljunk bele, hogy az egyik legáldázabb csatát pont a filiszteusokkal vívták ebben az időszakban. De nem csak a szomszédos országokkal, népekkel, hanem olykor törzseken belül is. És ezért lerongyolódott az ország testileg, lelkileg, külsőleg és belsőleg. Nehéz időszakban volt Izrael, és már az urat sem tisztelték úgy, ahogy korábban. A Bírák könyve utolsó mondata figyelemre méltó, nem véletlenül választottam bele itt a Sámuel könyvének 8. fejezete mellé. A Bírák könyve 21. fejezetéből ezt a 25. verset, ezt az egyetlen egy verset, hiszen tulajdonképpen ez a bírák korának a lezárását jelenti ez a mondat, és nem csak lezárulása, hanem a királyságnak a kezdetét is jelentette. Azt a lelki állapotot jól tükrözi ez a mondat, ami akkor az emberek életében volt, és Izraelre jellemző lett. Hadd olvassam ezt a mondatot még egyszer. Abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Nem figyeltek sem a vezetők, a bíráik szavára, de ami ennél még szörnyűbb, hogy Istenre sem hallgattak. Ez a mindenki azt csinálta, amit jónak látott, ez jól kifejezi, hogy semmivel és senkivel nem foglalkoztak. Mentek a maguk feje után. És a példabeszédek könyvében azt olvashatjuk, egy jó intés a 11. fejezetből, ahol nincs vezetés, elvész a nép. Mivel nem hallgattak sem Istenre, sem Isten választott embereire, ezért nagyon nehéz helyzetbe kerültek, azért el tudjuk képzelni, hogy mi lehetett abban az országban, ahol mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Nem, azért el tudunk fantáziálni ezzel, hogy amit jónak láttak. És ma valami hasonló eset van. Mint hogy a korunkról állapítaná ezt meg Isten. Hogy mindenki azt csinálja, amit jónak lát. Hogy emberek már nem ismernek se Isten, se hazát, semmit. És mindenki azt csinálja, amit jónak lát. A 21. században is ugyanez a tapasztalat, mint akkor. Mindenkinek mindenhez joga van, semmiben nem lehet beleszólni. Bármit mond az ember, akár szeretettel, akár nevelői, féltői szándékkal, csak megvonják a vállukat és odébb állnak, mert mindenkinek mindenhez joga van, gondolják emberek. És gondolták akkor emberek. Azt csinálnak, amit akarnak. Csak egy egyetlen egyszerű példát hadd mondjak, de nagyon komoly, nagyon húsba vágó példát. Korunkból, 21. századból. Azt gondolná az ember, hogy a pedofília kérdésében teljes társadalmi konszenzus van. Azt gondolná az ember. Ehelyett elindult egy nagyon jelentős irányzat nyugaton, ami igyekszik a pedofília cselekményét finomítani, árnyalni, ártalmatlanítani, és már a szó, a kifejezés jelentés tartalmát, jelentőségét is átírni. A pedofília szó egyébként a pájsz, ez egy görög szó, összetett szó, a pájsz és a filia szóból ered, ami a pájsz ugye a gyermeket jelenti, a filia pedig a szeretet, a gyermek szeretet. A pedofília kifejezést egyre több nyugati országban, ahol az elfogadás és a jog érvényesülés azt csinálnak emberek, amit akarnak, ezt a szót lecserélve, gondoljuk bele, most már nyugaton a pedofília szót lecserélték, vagy lecserélik, vagy folyamatban van, lecserélve már generációk közeledését használják. Generációk közeledését. El lehet jutni idáig, és ez mindannak a következménye, hogy emberek azt csinálnak, amit jónak látnak, amit akarnak. De csak egyetlen példa volt, és tulajdonképpen ma már nyugaton nagyon komolyan van olyan tudomány, ami ezzel foglalkozik, akik azt képviselik, azt az irányzatot képviselik, hogy például a pedofília az, aki műveli, az ilyen szexuális irányultsággal születik, és nem bűn. És elkezdik fölmenteni ezeket az embereket. Csak hogy lássuk a tendenciát, hogy a homoszexualitással ugyanez volt. Egy társadalmi szexuális orientáció, és aztán ma már olyan lobby tevékenységeket folytatnak, hogy nem probléma, nem bűn. Bármit lehet csinálni. Nem olyan régen egyébként Budapesten jártam, átszeltem Budapestet, megyek autóval a rakparton, két fiatal hölgyet látok sétálni, és közben csókolozni a rakparton. Ma már a hálószobából is kiléptek. És higgyétek el, testvérek, hogy ezek tendenciák. Tehát az, amit a Bírák könyvében olvasunk, hogy nem volt vezetője a népnek, és az emberek azt tették, amit jónak láttak, ezt ma átéljük ugyanezt. Tehát ez a kor ismétlődik. Ahogy szokták is mondani, hogy a történelem ismétli önmagát. Ma ugyanezt éljük át a 21. században, emberek azt tesznek, amit akarnak, amit jónak látnak, és ennek szintén egy jele, hogy már nem pedofiliáról beszélnek nyugaton, egyes országokban, hanem generációk közeledéséről. És ha van egy kemény vezetés, lásd például a Bírák, akkor fellázadnak ellenük. Ha nincs vezetés, akkor pedig mindenki azt csinálja, amit jónak lát, és elvész a nép. Tehát ez a kettőség van. Ha van egy erőskező vezetés, akkor miért azt kell csinálni? Ha nincs vezetés, akkor meg teljes káosz lesz az országban. Ha demokrácia van, egy kicsit akkor ültessük át a 21. századba azt az egész korképet. Ha demokrácia van, akkor mindenki eldönti. Ha diktatúra van, akkor despotizmus és fellázadás van. Semmi nem jó. Ezért Isten a teokrácia szellemiségét akarta megteremteni Izrael népe életében. A demokrácia, ez szintén egy görög szó, demokrácia azt jelenti, hogy a nép uralma, nép uralom. Hát láthattuk, hogy hova vezet. Azok, akik ismerik a történelmet, mindamellett, ne értsék félre a drága testvérek, nem sírom vissza a kommunizmust vagy a diktatúrát, nem erről van szó, csak láthatjuk, hogy a demokrácia hova vezet. A demokrácia az egy olyan spirál, a demokráciában mindenkinek mindenhez joga van, és aztán oda jutunk, amit látunk, hogy egyébként a demokrácia az egyik legnagyobb diktatúra. Aki hallja, vagy akinek van füle, hallja, amit mondok. Nem arról van szó, hogy nem örülnék annak, hogy lehet választani, lehet dönteni. Nem arról van szó, csak láthatjuk azt, hogy a történelemben ez hova vezetett. Vagy milyen ellenségeskedés volt például Görögországban, a demokrácia bölcsőjében. És milyen ellentétek voltak például a szenátus és a császár között. És ha arról volt szó, a császár kivégeztette mondjuk a szenátust. Egy az egybe. Vagy láthatjuk azt, hogy a szenátus hogyan buktatta meg a császárokat. Igen, éppen ezért Istennek az akarata terve a teokrácia volt. És azt is láthattuk, amikor a demokrácia mellett, amikor egy-egy ember került a nép élére, és azt tette, amit rossznak lát az Úr, és hova jutott a nép sorsa? A diktatúra. Aki szintén szereti a történelmet is ismeri, az tudja, hogy a császárok kora az milyen diktatúra volt. Pénteken az ifjúsági órán pont erről beszéltem. A császárnak ahhoz volt kedve, hogy na akkor gyújtsuk föl Rómát, akkor fölgyújtotta Rómát. Mert meg akarta festeni az égő Rómát. Vagy ha kedve szottyant, akkor kivégeztette a családját. Itt most ugye Nérót kell megemlíteni, mert ő volt az, aki fölgyújtotta a Rómát, és meg ő volt az, aki kivégeztette a saját anyját, a testvérét. Mindenkit kivégeztetett, akiben érezte azt, hogy egy picit a hatalmára veszélyt jelent. Igen, láthattuk tehát, hogy a népuralom hova vezet, és láthattuk azt is, amikor a diktatúra hova vezet. A teokrácia, ugye szintén egy görög szó, a teosz, és a krateia szóból származik, teosz Isten, a krateia az az uralom, Isten uralom. Isten hatalmát, uralmát hivatott megtestesíteni. A bírák kora hanyatlásával, Isten hátrébb helyezésével ez a teokratikus hatalom került hátrébb, és a nép királyt kívánta, hogy olvashatjuk Sámuel első könyvének 8. fejezetében. Izrael tehát királyt kívánt magának. Szakítani akart a teokráciával, szakítani akart Istennel, hátrébb akarta helyezni, azt mondta, hogy nekünk király kell, nekünk már nem Isten a királyunk, hanem nekünk ember kell, hogy legyen a királyunk. Úgy, mint a többi népnél is. És azt mondja Sámuelnek, hadd idézem az igét, tégy valakit királyunká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél szokás. Tehát ne Isten ítéljen, ne Isten mondja meg, hogy mi a bűn, mi a nem bűn, erre fogok majd később utalni, nem? Hát a sátán ezt a bogarat beleültette az embernek a fülébe, Évával kezdte, aztán Ádámmal folytatta, és azóta mindannyiunk fülébe bele van ültetve az a bogár, hogy nekem ne Isten mondja meg, hogy mi a jó, mi a rossz, nekem ne a szüleim mondják meg, hogy mi a jó, mi a rossz, és lehetne sorolni. Majd én eldöntöm, azt, amit én jónak látok, az lesz a jó, vagy az lesz a rossz. Az, hogy a másnak ez jó vagy rossz, az teljesen mindegy. És tégy valakit királyunká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, mert tudjátok, ez ide juttatja az emberiséget. Amikor Istent eltolja magától, amikor Istennel szakítani kíván, vagy hátrébb helyezi Istent, amikor embert emel arra a trónra, ami egyedül Istent illetné, akkor ilyen súlyos következményeket és ilyen súlyos árat kell majd fizetni a társadalmaknak. És emberileg nézve reménytelenné és kilátástalanná vált a helyzet az országban, mert Sámuelnek a fiai is, erről érdemes lenne majd egy férfi körben beszélni, hogy Sámuel, aki egy nagyon komoly hívő ember volt, aki odaszentelte az egész életét Istennek, Sámuelnek két olyan fia lett bíra, akik azt tették, amit rossznak lát az Úr. Hadd idézem az igét, hogy milyen fiai voltak. Amikor megöregedett Sámuel, a fiait tette Izrael bíráivá, elsőszülött fiának Joél volt a neve, a másodiknak Abijá, Beér-Sebában bíráskodtak. Fiai azonban nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték, megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot. És mivel ilyen életük volt, ezért már nem fordultak az Úrhoz. Nem kiáltottak Istenhez, hanem egy erős kezű, határozott vezetőben, királyban reménykedtek, aki majd igazgatja a népet, a társadalom életét, és azt mondják, ahogyan az minden népnél szokás. Na mit jelent ez? Mert ennek a mondatnak súlya van, ahogy minden népnél szokás. Hát Izrael életében nem a szokásjog uralkodott. Lehet, hogy nagyon sok helyen a szokásjog uralkodik, de Izrael életében nem a szokásjog uralkodott. Nem szokások voltak, hanem közvetlen vagy közvetett kapcsolatban voltak az Úrral. És ezt a kapcsolatot veszítették el imáron sokadjára egyébként. Ezzel Isten népe egyszerűen azt mondta, hogy mi nem akarunk többé választott nép lenni, csak hogy érezzük ennek a mondatnak a súlyát és következményét, mert az, hogy ahogyan az minden népnél szokás, ezzel tulajdonképpen kimondta maga fölött az ítéletet Izrael népe, és azt mondta, hogy mi már nem akarunk többé a választott nép lenni. Mi olyan akarunk lenni, mint a többi nép, a moabiták, az ammoniaiak, a filiszteusok, és lehetne sorolni. Nálunk most már nem teokrácia van, mi királyt akarunk magunknak. és legyünk mi csak ugyanolyanok, mint a szomszédos népek, ami nálunk szokás, legyen nálunk is szokás, legyen saját vezetőnk, királyunk, akit fölöltöztethetünk, akit lóra ültethetünk, akivel büszkékedhetünk, különösen, hogyha délceg fiatalember lesz az illető, ugye gondoljunk bele, hogy Saul, az első király, egy fiatalember. Jó magas termetű, mindenki fölnézett rá, nem csak fizikailag, hanem szellemileg is. És majd a következő alkalmakon fogunk róla hallani, hogy hogyan indult ez a Saul, és hogy mi lett belőle. Rettenetes halállal halt meg, öngyilkos lett ez az ember. De a nép ezt akarta. Akit aranyba, bíborba öltöztethetünk, végső soron Isten teszik le a trónról, és ennek ez lett a következménye, hogy Istent letaszították a trónról, és embert helyeztek a trónra. Mert minden népnél szokás. Nem kell Isten király uralma, viszont kell egy ember uralma fölöttünk, aki mindig a maga emberi bölcsessége szerint fog majd dönteni. És ez a mindenki azt tette, amit jónak látott lelkület vezetett oda, hogy már nem Istenre figyeltek, hanem a szomszédos népekre, a szokásaikra, már kit érdekelt, hogy mit akar Isten, az a lényeg, hogy mi mit akarunk. Most gondoljunk bele, drága testvérek, hogy ez a lelkület volt ott. Ma nem ugyanezt éljük át? Nem ez a párhuzam? Hogy ma ugyanígy gondolkodnak emberek. Istent letaszították a trónról, csak egy nagyon egyszerű, nagyon finom, lehet, hogy sokan nem tulajdonítanak nagy jelentőséget, de azért ennek is van valami üzenetértéke. Az Európa Unió alkotmányából kivették a keresztény gyökére való hivatkozást. Nincs benne Isten. Pedig anno, néhány évtizeddel ezelőtt így indult. Ez a fajta szövetség tartotta egybe Európát, a keresztény gyökerünk. Mi azért, most ne értsék félre a testvérek, nem arról van szó, hogy más népeket vagy más kontinenst lenézünk, nem erről van szó, de mi azért voltunk, az európai nép azért volt civilizált, meg azért volt civilizáció ezen a kontinensen, földrészen, mert mi tudtuk azt, hogy Isten tartott meg bennünket. És ezt tagadták meg. És ezt iktatták ki. Lehet, hogy egy apró jelzés, de komolyan kell venni. Akkor azt mondták, hogy nem az a fontos, hogy Isten mit akar, hanem az a fontos, hogy mi mit akarunk. És itt köszön vissza az az ördögi csapda és hitetés, amire utaltam már az előbb, amit mondott a kígyó az embernek, hadd idézzem, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Na hát azóta jól megnyílt a szemünk, nem? Jól megnyílt a szemünk. Azóta tud csak rosszul dönteni az ember, és ezek a sorozatos rossz döntések vezettek oda, hogy már nem csak a nép életéből, hanem a személyes életekből is kimaradt Isten. Kimaradt Isten. A gyermekeinket már nem Isten félelemben neveljük. A gyermekeinket már nem Isten szerint neveljük az iskolákban, tanítjuk őket. És lehetne sorolni. Már nem teokráciát, hanem demokráciát akartak, amiből lett a diktatúra, hiszen utána királyok sokszor önkényesen leuralták Izraelt, Júdát, embereket, és beigazolódott Isten azon féltése, hogy a király mit fog tenni a néppel. Tehát mi volt a népnek a reakciója? Hát olyan sokat mondó ez a mondat. Azt olvashatjuk, ekkor Sámuel elmondta az Úr minden szavát a népnek, amely királyt kért tőle. És mit mondott? Mégis legyen királyunk, mert olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. Így van ez, drága testvérek. Így van ez, amikor azt gondoljuk, hogy másokhoz kellene hasonlítanunk, és nem az Úr szerint kellene járnunk. Isten előre megmondta, de az emberek nem foglalkoztak vele, hanem inkább mentek a maguk feje után. És ez volt később is, Jeremiás idején, bő 400 évvel később, amikor Jeremiásról azt olvashatjuk, illetve Jeremiás könyvéből azt olvashatjuk, hadd idézzem itt a hetedik fejezetet, mindig azon az úton járjatok, mondja Isten, amelyet én mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen. De nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megátalkodott gonosz szívük tanácsát követték, hátukat fordították felém és nem arcukat. De nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megmakacsolták magukat. Na hát azóta is ilyen makacságban élünk, a bűneset óta. És ez lett abból az önfejűségből, makacságból, ami oda vezetett, hogy megvetették az Úr szavát, és királyt akartak minden áron. Ennek pedig aztán, látva Izrael történelmét, súlyos következményei lettek. És tudjátok, drága testvérek, az a döbbenetes, hogy nem tanulunk a történelemből. Nem, hogy a másik hibájából nem tanulunk, még a sajátunkból se tanulunk. A sajátunkból se tanulunk. Amikor nem figyelünk Isten szavára, nem hallgatunk rá, akkor mindig súlyos következményei lesznek. Lehet megmakacsolni magunkat, lehet hátat fordítani Istennek, lehet félretenni Istent, és azt mondani, hogy nem foglalkozunk vele, de mindig számoljunk annak a következményeivel is. És mindezek ellenére Isten mégis szerette az ő népét, és olykor-olykor adott olyan királyokat, akik szíve hűséges volt az Úrhoz. És akkor jó dolga lett a népnek. De hát kicsit játszva a szavakkal, olyan jó dolga lett a népnek, ugye szoktuk is mondani, hogy nem tudod már mit teszel jó dolgodban. Hát olyan jó dolga lett sokszor a népnek, hogy aztán jó dolgukban megfeledkeztek megint az Úrról. És rossz helyzetbe kerültek, és ilyen hullámvölgyek szírtezték a nép életét. Drága testvérek, csak hogy egy kicsit fölcsigázzam a testvérek érdeklődését, a következő héten betekintést nyerünk az első király életébe. Milyen is volt ő? És megláthatjuk, hogy hogyan alakul Izrael élete, hogy milyen lesz az első király, aki a nép élére kerül. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, a világban szokták mondani, hogy a történelem a nagy tanítómester, de hát még a történelem, mint tanítómester szavát is elvetik ebben a világban. Nem tanulnak mindabból, amit átéltek és megtapasztaltak, vagy amit tanítanak. És igen, ilyen az ember. Megvetettünk téged. Félretoltunk, letaszítottunk a trónról, amely egyedül téged illetett volna, és embereket helyeztünk elédbe. Urunk, add, hogy a személyes életekben teokrácia lehessen, mert nyilván egy államban, egy szervezetben, egy globálisan nézve társadalomban nem lehet kialakítani teokráciát, alkalmatlan a nép, a társadalom a teokráciára. De azt tudom, Uram, hogy egyén életében lehet teokrácia, lehet Isten uralom. Urunk, kérünk, hogy Te foglald el azt a trónt, amely egyedül Téged illet emberek életében. És add, Urunk, hogy ne vessük meg a Te szavadat, hanem vegyük komolyan. Amen.